Kegyelem nektek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól.
Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket énekléssel, és énekeljük, ez nem is biztos, hogy benne van az énekeskönyvünkben, de kivetítve látjuk majd, Mindnyájan vétkeztek című éneket.
Sem akadt, aki hűséges maradt. Erőszak, gyilkosság, minden utat hazugság. Eljön az ítélet, mert nem kellett az élet. Térjetek hozzám, hogy megtartassatok. Istened a világ lett, elfoglalt a szívedet, és az enyém vagy, szívemen hordozlak, soha el nem felejtlek, újra összegyűjtelek. Önmagamért, csak magamért teszem, mert szeretlek, mert szeretlek. Hűséges népet teremtek, hogy bátor készen állj, légy erős, légy szilárd, ne félj, érted, harcolok, és majd győzelmet adok. Indulj át, és ne várj, az úton vigyázz meg, ne állj, vigasztaljad népemet, fordítsd hozzám szívüket, mert fizet öntök a szomjúhoz óra. Folyó vizet a szárazra, kiöntöm lelkemet a te magodra, s áldást árasztok utódaidra.
Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, aki teremtettél, fenntartasz és uralkodsz minden fölött, így a mi szívünk fölött is. Téged várunk, Szentlélek Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten bennünket megszólító szavát, ahogyan Mózes 4. könyvéből olvasom most, a 13. fejezet 30. versétől kezdődően, és aztán majd utána válogatott verseket. Abba a történetbe kapcsolódunk be, amikor Izrael népe az ígéret földje határán áll első alkalommal, a pusztai vándorlás után, és már Isten parancsára kiküldték a kémeket, azok visszajöttek és beszámolnak arról, hogy milyen is az a föld, ahova Isten be akarja vinni őket. Rossz hírét terjesztették Izrael fiai között annak a földnek, amelyet kikémleltek, mert ezt mondták, az a föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, olyan föld, amely megemészti lakosait. A nép pedig, amelyet ott láttunk, csupa szálas emberből áll. Sőt, láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait. Olyannak láttuk magunkat, mint a sáskák, és ők is úgy néztek ránk. Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt az egész nép éjjel. Izrael fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nekik az egész közösség. Bárcsak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában. Miért akar bevinni minket az Úr arra a földre? Azért, hogy fegyvertől hújjunk el, asszonyaink és gyermekeink pedig prédára jussanak? Nem volna jobb visszatérnünk Egyiptomba? Majd ezt mondták egymásnak, válasszunk vezetőt, és térjünk vissza Egyiptomba. Ekkor Mózes és Áron arcra borult Izrael közösségének egész gyülekezete előtt. De Józsué, Nún fia, és Káleb, Jefunne fia, akik a föld kikémlelői között voltak, megszaggatták ruhájukat, és ezt mondták Izrael fiai egész közösségének. A föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, igen-igen jó föld. Ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz arra a földre, és nekünk adja a tejjel és mézzel folyó földet. Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert megesszük őket. Tőlük eltávozott oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük. De az egész közösség azt mondta, hogy meg kell őket kövezni. Akkor megjelent az Úr dicsősége a kijelentés sátra fölött, egész Izraelnek, és ezt mondta az Úr Mózesnek. Meddig utál engem ez a nép, és meddig nem hisz bennem a sok jel ellenére, amelyet közöttük tettem. Megverem dögvésszel, és elűzöm őket. De téged náluk nagyobb és erősebb nemzetté teszlek. Mózes azonban azt mondta az Úrnak. Hallották az egyiptomiak, hogy te hoztad ki közülük hatalmaddal ezt a népet, és elmondták a föld lakosságának. Hallották, hogy te, Uram, e nép között vagy, hogy te, Uram, szemtől szembe megjelentél, és hogy a te felhőd áll fölöttük, és felhőoszlopban jársz előttük nappal, éjjel pedig tűzoszlopban. Ha most mindegy szálig megölöd ezt a népet, akkor ezt fogják mondani azok a nemzetek, amelyek hallották a híredet. Mivel nem tudta az Úr bevinni ezt a népet arra a földre, amelyet esküvel ígért nekik, azért mészárolta le őket a pusztában. Most azért mutasd meg, Uram, hogy nagy a te hatalmad, ahogyan megmondtad, az Úr türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és hitszegést, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat harmad és negyed ízig. Bocsásd meg ennek a népnek a bűnét nagy szereteteddel, ahogyan megbocsátottál ennek a népnek Egyiptomtól fogva mindeddig. Akkor az Úr ezt mondta, megbocsátok a te beszédet szerint, de életemre mondom, és az Úr dicsőségére, amely betölti az egész földet, hogy azok közül az emberek közül, akik látták dicsőségemet és a jeleket, amelyeket Egyiptomban és a pusztában tettem, mégis megkísértettek engem 10-szer is, és nem hallgattak szavamra, senki sem fogja meglátni azt a földet, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Senki nem látja meg azt azok közül, akik engem megutáltak. Mondd meg nekik, életemre mondom, így szól az Úr, hogy úgy fogok veletek bánni, ahogyan ti beszéltetek ellenem. Itt a pusztában fogtok holtan elhullani, a számba vettek mind, ahányan csak vagytok 20 évestől fölfelé, mert zúgulottatok ellenem. Nem mentek be arra a földre, amerről esküvel ígértem, hogy ott fogtok lakni, csak Káleb, Jefunne fia és Józsué, Nún fia. De gyermekeiteket, akikről azt mondtátok, hogy prédává teszem, azokat beviszem, és megismerik azt a földet, amelyet ti megvetettetek. Áldja meg Isten az ő igéjét, hogy ez megszólíthasson minket, hogy készek legyünk azt meghallani és válaszolva lépni. Most ezért imádkozzunk. Édesatyánk, olyan kiváltságos népnek érezhetjük magunkat, hogy mi azok lehetünk, akik tudunk rólad, akik ismerik a te nevedet, akik sok mindent láttak a te nagy dolgaidból, és van mire visszanéznünk. Visszanézhetünk az eddigi élettörténetünkre, és láthatjuk a te kegyelmes tetteidet. Sokszor ott volt a te ujjad, és nagy dolgokat tett az életünkben. Volt, amikor veszélyektől mentettél meg, volt, amikor betegségből gyógyítottál meg, volt, amikor olyan bajokat hárítottál, amelyekről esetleg nem is tudtunk, de mindeddig megtartottál, és igaz ez a személyes életünkre, igaz talán a családunkra, igaz a gyülekezetünkre. Nagyon köszönjük, Urunk, hogy van mire visszanézni, hogy te ismersz bennünket név szerint, hogy te úgy döntöttél, hogy jelen leszel az életünkben, és cselekszel. De Urunk, amikor Izraelnek a történetét olvasjuk, akkor látjuk azt is, hogy a te népednek lenni nem mindig jelenti azt, hogy értünk téged, vagy tudunk követni, vagy készek vagyunk lépni, mozdulni arra, merre te viszel minket. Megvalljuk neked, hogy sokszor tőled is félünk. Megvalljuk azt, hogy sokszor méltatlanul élünk, és hiába vagyunk a te megváltott gyermekeid, mégis rabságban töltjük az életünket. Magunk választotta rabságban, saját kívánságokat keresünk, saját célokért futunk, és sokszor olyan idegen tőlünk a te szándékod, kérjük a te bocsánatodat is, és kérjük most azt, hogy ne ezekre tekints, hanem ahogyan te döntöttél is felőlünk, a mi megváltónkra tekints, az Úr Jézusra, akiért mi itt lehetünk, akiért ma újra összegyűjtöttél bennünket, és nem elűzöl, akiért te szólni akarsz, és akivel kapcsolatban tanítani akarsz bennünket, hogy hogyan lett ő a megváltónk, és mi hogyan lettünk általa te szeretett gyermekeid, minden bukásunk ellenére is. Köszönjük, hogy az ő érdemért jöhetünk, hogy hívsz a veled való közösségbe, hogy te beavatsz a titkaidba, hogy meg akarod nyitni előttünk a mennyet, szeretnénk így látni a te dolgaidat, és kapcsolatban lenni veled, és egymással is. Hadd szolgálja ez a mai Isten tisztelet a te dicsőségedet. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, az új énekeskönyvünk 100. énekét énekelve. Jöjj Izrael, ne félj, bízzál Istenedben. Felolvasott ige szakasz mellé szeretnék az Új Szövetségből is olvasni néhány verset, a Péter apostol első levele 2. fejezetének 9. versével kezdődő részből. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Amen. Isten most valahogy megint az ószövetségi történeten keresztül szólított meg, amelyet mostanában olvasok, és tudom, hogy többen félnek az ószövetségtől, és mindig picit gyanakodva tekintenek az ige hirdetésre, már rögtön az elején, mikor lehet látni a liturgiás napon, hogy na megint egy ószövetségi történet lesz. Hiszem azt, hogy az Ószövetségnek megvan a szerepe a mi életünkben is, és hogy ami megíratott, amit Isten megengedett, hogy az ő népével történjen, az számunkra ma is tanúságul szolgál. És hát meg fogjuk látni azt, hogy nagyon nem áll távol tőlünk ez a téma, a mi történetünket olvassuk, amikor Izrael történetét olvassuk. Bevezetésképpen csak egy emléket szeretnék megosztani, és lehet, hogy nem vagyok egyedül ezzel, és aki már költözött, esetleg tapasztalt hasonlót, amikor a családunk ahhoz a pillanathoz érkezett, hogy már sikerült megvásárolnunk a házat, amiben most jelenleg lakunk. Ugye még nem ott laktunk, de hát ugye eléggé föl kellett újítani, mert sok mindent kellett változtatni rajta, hogy alkalmas legyen arra, hogy a családunk ott élje az életét. És hát nagyon nagy elánnal hozzá is fogtunk volna, miután sikerült nagy nehezen kifizetni azt az összeget, amiben megegyeztünk. Minden átadásra került, és megvoltak a terveink, hogy mikor, milyen ütemben kellene haladnunk, és hogyan kellene ezt felújítani, hogy már a mesterek, embereket megszerveztük, hogy mikor ki fog érkezni, hogyan jönnek a munkálatok egymás után, egy logikus sorrendben, és valamiért az egész nem ment ennyire zökkenőmentesen, mégpedig azért, mert nem tudtuk elfoglalni a birtokunkat, nem tudtuk tulajdonba venni, nem tudtuk birtokba venni a tulajdonunkat. Hát ott még egy darabig még mások voltak, aztán utána, mikor ők már nem voltak ott, akkor még sok minden volt, ami ő hozzájuk tartozott. És hát ez egy elég nyögvenyelős folyamat volt, hogy na mikor tudjuk végre mi magunk is birtokba venni azt, ami már a miénk. És hát aztán sok kalamajka származott ebből, mert ugyan megvoltak már a mesteremberek, akik dolgoztak volna a házon, de annyira elhúzódott az idő, hogy valakinek már más munkája lett közben, bizonyos munkálatok megcserélődtek, úgyhogy hát máig bizonyos sebek meg sérülések jelzik azt, hogy hát itt valami nem megfelelő sorrendben történt. Birtokba venni a tulajdonomat. Mennyire fontos dolog. És hát ugye itt most egy olyan népet látunk, aki erre készül, Izrael népe szeretné birtokba venni a tulajdonát, az ígéret földjét, amelyet Isten már rég megígért nekik, egyébként is ő hozzájuk tartozik. Isten már az ősatjuknak, Ábrahámnak megígérte, hogy itt fognak majd lakni a te utódaid, ez ő tulajdonuk lesz. És most ott állnak az ígéret földjének a kapujában. De ez az átvétel, ez nem megy nagyon zökkenőmentesen. És hogy igazából mire fog kifutni az igehirdetés, szeretném már most az elején leszögezni, hogy valójában ez van a fókuszban most nekünk is, hogy Krisztusban annyi mindennek a tulajdonosai lettünk, hát jó lenne ezeket birtokba venni. De a birtokba vétel, ezeknek a kincseknek a birtokba vétele nem mindig megy zökkenőmentesen. Az első akadály, amivel találkozunk, hogy hát sokszor más a mi akaratunk, mint Isten akarata. Ott áll az Izrael népe az ígéret földjének a kapujában, és mögöttük egy nagyon hosszú és kalandos történet áll már. Ők több száz évvel, több mint 400 évvel korábban kerültek Egyiptomba, egy nagy családként, és aztán teltek múltak az évszázadok, és a családból ott váltak ők néppé. Mint nép, ott születtek meg. És hát aztán erről hosszan ír a Szentírás, most nem akarom nagyon részletezni, de sokan ismerjük a történetet, hogy hogyan lettek egyre inkább ők ott elnyomva, kihasználva, rabszolga munkára ítélve, a fáraó félelme miatt hogyan találták ki, hogy az újszülött fiúkat megölik, és csak a lányok maradhatnak életben. Sok szenvedés és fájdalom kötődik ehhez az időszakhoz. Míg Isten megkönnyörül rajtuk, egy szabadított támaszt elküldi Mózest, és hát Mózes úgy forgulódik Egyiptomban, mint nem egy hétköznapi ember, mindig csodák történnek az ő keze nyomán. De hát tudjuk, hogy ezek nem Mózesnek a csodái, ezek Istennek a csodái, csak Isten Mózest eszközként használja az ő szabadító tervében. Fantasztikus szabadulás történik, Isten sokféle csapással megveri az őket elnyomó egyiptomiakat, és aztán utána csodálatos módon áthozza az ő népét a Vörös-tengeren, egy népet a tengeren, ahol egyébként nem lehetne járni, de Isten mégis szabad utat készít. A pusztában hónapokon keresztül hordozza őket, és ahol egyébként, talán két vagy három héttel ezelőtt beszéltünk erről, ahol egyébként puszta, nincs semmi, egy 2 milliós népet életben tart, mennyei eledellel, mannával, és ez sokféleképpen mutatja meg ott is az ő szabadító nagyságát, és most elvezeti ezt a népet az ígéret földjének a határához. A közvetlen előzménye a történetnek az, hogy Isten parancsot ad Mózesnek, hogy válasszon ki a 12 törzs mindegyikéből egy-egy szavahihető, megbízható, tekintélyes embert, ők lesznek a kémek. És küldjék el a kémeket, hogy kémleljék ki az ígéret földjét. Szerezzenek értesüléseket, hozzanak hírt, hogy milyen ez a föld. És ennek a célja valószínűleg az, hogy legyen ereje a népnek, meg motivációja, hogy igen, az Úr idehozott bennünket, már itt vagyunk a kapuban, mindezt a kezünkbe adja, úgyhogy bátorság is előre. Ehhez képest, ugye kicsit rövidítettünk a történeten, de a végét már hallottuk, megérkezik a 12 kém vissza a néphez, bejárták az egész földet, hoznak mutatóba gyümölcsöket, mesélnek arról, hogy tényleg valóban tejjel és mézzel folyó föld, egy apró bökkenő van, hát mások laknak ott, ez az átadás átvétel. Nem lesz zökkenőmentes. Az előző lakók még ott vannak, meg a cuccaik is ott vannak. Hát ezek erődítmények, ezek fallal védett városok. És hát nem akárki lakott ott előttünk, csupa szálas ember. Ezeket nem lesz egyszerű kirugdosni onnan. Nagyobbak nálunk, erősebbek. Úgy néztünk ki mellettük, mint a sáskák. És ők is így néztek ránk, csak hogy tudjuk, hogy merre hány méter. Nem lesz egyszerű az átadás átvétel. És amikor ezt meghallja a nép, akkor hát itt van a szívszorító fordulat a történetben. Nem az a reakció, amire számíthatnánk, ami hatalmas Istenünk idehozott, és ami hatalmas Istenünk hatalmas módon kezünkbe adja majd az örökségünket, hanem egészen gyerekes módon azt olvasjuk, hogy ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel. Hát hallottunk már hasfájós csecsemőket sírni egész éjjel. Vannak karikás szemű szülők talán most is, akik emlékeznek még erre, vagy tudják, milyen az, amikor egy gyermek egy egész éjszakán keresztül sír. Hát itt nem csak a csecsemők sírtak egy éjszakán keresztül, hanem férfiak és asszonyok jajveszékeltek, sírtak. Vége volt számukra a világnak, és mindaz, ami idáig történt, az ennek a homályába vész, ez az árnyék mindent befed, hogy most pedig el fogunk pusztulni. És itt jön ki az ellentét az ember akarata és az Isten akarata között. Ez a nép egyszerűen azt mondja, hogy nem, ide mi nem fogunk bemenni, mi nem tudunk ide bemenni. Az lehetetlen, hogy ez megtörténjen. Úgyhogy miért tapottat sem megyünk innen sehova. Mit képzel Isten, mit képzel Mózes? Hogy gondolják ezt, hogy majd szépen besétálunk és megöletjük magunkat? Hát ezek óriások, hát ezek megerősített városokban laknak. Hát ez tiszta kudarc. Lehetetlen. Úgyhogy nem megyünk sehova. Ekkor előáll az a két kém, akik nem álltak be a sorba, a tíz mellé, nem rossz hírét keltették a földnek, hanem beszéltek annak a szépségéről, és beszéltek Isten nagyságáról, hogy már pedig Isten, ha ide elhozott bennünket, be is visz, át is adja ezt a földet nekünk, úgyhogy bízunk az Úrba. Előáll a két kém, Káleb és Józsué, és biztatják a népet, ami Istenünk hatalmas, ő a mi erősségünk, megesszük őket, ha az Úr velünk van. Mire jut ezzel kapcsolatban az egész nép? Hát a tíz kém szavára hallgatnak, jaj veszékelnek tovább, de most már a szomorúság egy agresszív dűkitörésben nyilvánul meg a továbbiakban, köveket keresnek, halálra kell kövezni ezeket az embereket. A két kémet, meg Mózest is, Áront is, a nép vezetőit, akinek egyáltalán ez az őrült gondolata támad, hogy ide mi bemenjünk és megölessük magunkat, ezek nem méltók az életre. Az Isten akarata és az ember akarata. Milyen szép lenne, hogyha az Isten akarata megvalósulhatna. Milyen szép lenne, hogyha az ember tudna ráhagyatkozni az Isten hatalmára, dicsőségére. Annyi mindent mutatott már az Isten. De most itt, hát ez a szomorú kép, hogy ugye a szabadításnak a hozzáadott értéke a mi részünkről, amit az ember hozzá tud tenni az Isten munkájához, nagyon sokszor ez az elégedetlenség, a tiltakozás, a lázadás. És nem is áll ez tőlünk, nem is áll messze tőlünk, ezt nem csak tanultuk, nem csak a másik embertől ragad rám, hanem valahogy a természetünkből fakad. A természetemben van valami, ami mindig igyekszik nemet mondani az Istenre és az Isten dolgaira. Az én akaratom születéstől kezdve nagyon gyakran szembe áll az Isten akaratával. Emlékszem, hogy valakivel egyszer beszélgettünk ezekről a dolgokról, és azt mondta, hogy hát ez nem így van. Ez, most ezt ne sarkítsuk ennyire a helyzetet, mert most így, ahogy beszélgetünk, semmi kedvem nincsen megütni téged, pedig ez lenne a legrosszabb dolog, de hát én nem érzek semmi késztetést erre most. Úgyhogy az én akaratom nem mindig a legrosszabb, mint ami lehetne. Hát valóban ez nem azt jelenti, hogy ami bűn csak el lehet követni, mi mindig vágyunk azokat elkövetni az összeset, de mégis megfigyelhetjük azt, hogy Istennek van egy szándéka. A zsigeri reakciónk nagyon sokszor vagy a félelem, vagy a kétségbeesés, vagy valami módon tiltakozni ellene. Hát megvan a mi örökségünk ezen a területen, de az Úr ebből akar kihozni bennünket. Kihozta Izraelt is Egyiptomból. De mégis most, amikor az ígéret földje határán állnak, akkor úgy látszik, hogy könnyebb volt Egyiptomot fizikailag elhagyni, a szolgaság házát maguk mögött hagyni, testileg, mint szakítani az Isten nélküli természetünk Isten szándékaival szembeni zsigerből jövő szolgai tiltakozását. Valami ott belül mindig ellenkezik. Nehezebb ezzel szakítani, mint helyváltoztató mozgással egyik országból a másikba bemenni. Sokszor a gyerekeken látjuk ezt, lehetne otthon békesség, ott van a pillanatnak az öröme, amikor néha így rácsodálkozunk, hogy jaj, de szép, most meg kéne állítani az időt, És aztán egy pillanat műve az egész, és valamiért azt veszük, hogy valaki elkezdi kelteni a feszültséget, és addig feszíti a húrt, míg valaki másnak végül elszakad a cérna. És rögtön áll a bál. Miért beszélünk erről? Hát pusztán ezért, hogy ne lepődjünk meg. Mindig van egy rész bennünk, ami Isten munkájának ellen akar állni. A Szentírás ezt hívja úgy, hogy test. A testről azt mondja, hogy az az, ami a lélek ellen tör. Isten céljai ellen tör. A bennünk levő isteni késztetés ellen tör. És ez a test az, amit lehet táplálni, lehet kényeztetni, lehet neki vetni, így mondja az Új Szövetség. De a mi elhívásunk arra van, hogy fölvegyük a kesztyűt, hogy harcoljunk ez ellen a részünk ellen, hogy leszámoljunk vele. Sőt, egész sarkosan beszél róla a Szentírás, azt mondja, hogy öldököljük meg. Kívánságok szintjén azt gondolom, hogy még az Isten nélkül élő ember is ismeri ezt. Közös tapasztalatunk ez, hogy ami ellenem van, az sokszor kívánatosabb, mint ami a javamat szolgálja. Mindannyian ismerjük, hogy kényelmesebb a fotel, mint a futócipő. Kívánatosabb a csoki, mint a répa. Vonzóbbak a vicces videók, mint a tanulás. Könnyebb a telefont nyomkodva közösségi életet élni, mint beleadni magunkat a családi életbe, együttlétbe. Ezek közös tapasztalataink szerintem. Külső dolgok, és akkor még nem is beszéltünk a lelki kérdésekről. Hányszor hív Isten az ő céljaira, ad egy fontos célt, vagy következő lépést, mondjuk hív egy megbocsátásra, és valahogy azt érzem, hogy minden porcikám tiltakozik ellene. Hogy bocsáthatnék meg? Hát olyat vétett ellenem. Soha nem fogom tudni elfelejteni. Vagy hányszor indít Isten egy bátor lépésre? És még látjuk is az elkészített alkalmat, hogy esetleg valaki most éppen egy olyan lelki állapotban van, hogy lehetne őt vigasztalni, lehetne őt fölemelni. És lehetne Jézusra mutatni a számára, mert most éppen látom, hogy őrá lenne szüksége. És az utolsó pillanatban mindig bekúsznak ezek a gondolatok. De hát ki vagyok én? Hát nem vagyok én alkalmas. Én is szoktam depizni. Egyébként se tudok jól beszélni. Biztos belezavarodnék a következő mondatba. És akkor meg nem akarok már kukán ott állni előtte. Inkább csöndben maradok. Milyen gyakran tapasztaljuk meg, hogy ott van az Isten indítatása, az Isten akarata, de ott van az én akaratom is, ami természetem szerint nagyon gyakran ellenáll az Isten akaratának. Azért beszélünk most csak erről, hogy tudjunk róla, hogy ami velem történik, az sajnos a megromlott világban már természetes, ami természetünk ellenkezik. Pál így beszél erről a mi természetünkről a Római Levél 7. fejezetében. Úgy írja azt le, mint egy harcteret. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban levő törvényével. Ó, én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Pál érzi ezt a saját testében, hogy ott van az Isten szándéka, amire indít az ő szent lelke, de egyenesen törvénynek nevezi. Valami mindig ellenáll én bennem. És ott van bennem egy nagy háború, amiben én elveszek, és nem tudok felülkerekedni. Szabadítóra lenne szükségem, de ki az, aki ebből engem meg tud szabadítani? A következő mondattal érkezünk el az igehirdetés következő pontjához is, hogy hát ezt mondja Pál, hála Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Hála Istennek, van olyan valaki, aki engem meg tud szabadítani saját magamtól, a saját természetemtől. Úgy hívják őt, hogy Jézus Krisztus. Van szabadító. Van megváltó. És ebben a történetben, amikor látjuk a népnek a tiltakozását, látjuk azt, hogy most már az Isten ellen lázadnak, sőt, egész végletes dolgokra szánják magukat, ölni akarnak, méghozzá Mózest, Áront, az Isten szolgáit, meg azokat, akik az Istenbe való hitre bátorítják őket, akkor Isten közbelép. És jaj ennek a népnek, hogyha Isten közbelép. Hogy lehet megállítani őket. És jön az Isten jogos haragja. Megjelenik az Úr dicsősége, és amikor az Úr dicsősége megjelenik, mindenkinek be kell fogni a száját. Leáll a csőcselék. Megtorpan a lincs hangulat. És kihullanak a kezekből a kövek. És Isten megszólal. Mózesnek szólal meg. és elmondja, hogy most pedig eltörlöm ezt a népet. Egész idáig lázadtak ellenem, és most is lázadnak. Idáig hordoztam őket, annyi csodát tettem a szemük láttára, hogy minden más nép dicsőítene engem, ők pedig most is lázadnak. Be akarom vinni őket, de amit én szeretnék, ahelyett ők a pusztulást választják. Ez a nép ki is mondja egyébként, bárcsak ne jöttünk volna ki Egyiptomból, bárcsak halnánk meg itt a pusztában. Milyen furcsa kérés ez. Bárcsak halnánk meg itt a pusztában. És Isten azt mondja, hogy hát akkor elpusztítom őket. És aztán tesz egy ígéretet, de téged Mózes, téged nagy néppé teszlek. És gondoljunk csak bele, hogy micsoda magas labda ez. Ott áll Mózes, aki hát régóta küszködik már ezzel a néppel. Amikor Isten ellen lázadtak valahogy, mindig ő rajta csattant az ostor. Mindig ő neki nyafognak a kellemetlenségek miatt, a fáradtság miatt, a hosszú út miatt. Mikor nincsen víz, akkor őt veszik elő, mikor unják a mannát, megint őt veszik elő. Mennyit küzd Mózes ezzel a néppel, nem magáért, hanem hát az Isten ügyében. De most eljött az ő pillanata. Na most valami nagy változás történhet. Vége ennek az egész szenvedésnek. Isten szépen befejezi ezt a történetet, és nyit egy új lapot. És ennek a lapnak az első szava az lesz, hogy Mózes. És amikor majd az utódaink föllapozzák a történelemkönyveket, akkor az egész úgy kezdődik, hogy szólt az Úr Mózeshez, és megáldotta őt, és nagy népé tette. Tudjuk, hogy a gyermekáldás ma is milyen fontos, de az ókorban még fontosabb volt. Az ókorban a gyermek volt a minden. Az biztosította a jövőt. És hogyha valakinek nem lehetett gyermeke, akkor az egy földön futó, elveszett ember volt, akinek az öreg korára nagyon kérdéses volt még a puszta léte is. És most Isten nem csak azt mondja Mózesnek, hogy gyermekeid lesznek, a gyermekeit megtartom, hanem azt mondja, hogy nagy néppé teszlek téged. Mindenki ebben a népben emlékezni fog te rád. Gondoljunk csak arra, hogy itt vagyunk újpestiek, és van Árpád út, meg aztán kicsit beljebb menjünk a városba, van Árpád híd, emlékszünk a népünk nagyjaira, és hát Mózesnek, hogyha esetleg évezredekkel később a leszármazottai repülőteret építenek, akkor lehet, hogy Mózes repülőtér lesz, Mózes nemzetközi repülőtér, vagy ki tudja, hogy fogják hívni majd az országházat, vagy hol fog tündökölni az ő neve. Nagyobb lesz, mint Árpád, mert Árpád csak behozta ezt a népet ide, nem ő az ősatya, nem tudjuk, honnan származik a magyar nép, de Mózes utódai tudni fogják, mert minden Mózessel kezdődött el. Ez az Isten ajándéka Mózesnek. Ez a kitüntető figyelem, kitüntető kegyelem Istentől. És ott van a magas labda, és Mózes mondhatná, hogy köszönöm, Uram, jaj, de jó, akkor ugorjunk bele, akkor felejtsük el a múltat, és lapozzunk, kezdődjön egy új történelem, most a te beszédet szerint, én velem. De Mózes nem ezt mondja, hanem Mózes odáll az Isten elé, és közben jár a népért. És azt mondja, hogy kegyelmez meg ennek a népnek. Urunk, te azt mondtad, hogy te az az Isten vagy, aki megbocsátod a bűnt, meg a hitszegést. Te tudsz kegyelmezni. Te eddig is hordoztad ezt a népet, annyi mindent megbocsátottál már nekik. Most is bocsáss meg nekik. Most is mutasd meg a te kegyelmedet. És még érveket is tesz mellé, milyen érdekes az ember és Isten érvelése és beszélgetése. Mózes próbálja meggyőzni az Istent, hogy neked is tulajdonképpen ez az érdeket hosszú távon, Istenem. Hát ezek az emberek, ezek a népek hallották, hogy te hogy hoztad ki a te népedet Egyiptomból. Mit fognak gondolni rólad? Mit fognak gondolni a te hatalmadról, meg dicsőségedről? Nem tudtad bevinni ezt a népet erre a földre? Távol legyen, hogy a te dicsőségedből bármi is elvesszen. Inkább irgalmazz ennek a népnek. Nagyon érdekes ez a beszélgetés, és érdekes, ahogyan Isten Mózest beavatja ebbe. Most, hogyha egy picit hátralépünk tőle, és józanul próbálunk gondolkodni, akkor egy nagy kérdés, hogy vajon Isten ezeket nem tudta? Nem vette számításba ezeket az érveket? Vajon Mózesnek kellett az Istent felvilágosítani, hogy hogyan működik a pletyka, meg a népek gondolkodása és a közvélemény manipulálása? Biztos vagyok benne, hogy Isten ezeket pontosan tudta, mindent számba vett. Biztos vagyok abban is, hogy az Isten meg akart kegyelmezni ennek a népnek. De valamiért szükség volt Mózes közbenjárására, és Mózest, mint közbenjárót Isten használja az ő saját népének a megmentésében. És azt mondja Mózesnek, mondhatná azt, hogy újra megkegyelmezek, de Mózesnek azt mondja, megkegyelmezek a te beszédet szerint. Mózes a közbenjáró az ő népéért. Van közbenjáró. És Isten nem törli el ezt a népet, hanem újra megbocsát. Újra folytatódik tovább a történet. Nem mondom azt, hogy nincsen következménye, de nagy különbség van következmény és büntetés között. A büntetés az lenne, hogy ezt a népet kiírtja, befejezi velük a bajlódást. Soha többet nem lesz az ő istenük. Isten ezt nem teszi meg. Következmény van. Ez a nép azt mondta, inkább halljunk meg a pusztában, meg a gyerekeink is meg fognak halni ezeknek az idegeneknek a kardjaitól. Isten annyit mond, hogy akkor legyen úgy, ahogy ti gondoljátok. Akkor ez a generáció nem fog bemenni az ígéret földjére. És gondoljunk bele, micsoda áldozat ez Isten részéről, mint egy jó nevelő szülő, megengedi azt, hogy valóra váljon a gyereknek a kérése, akkor is, amikor az valami rosszat akar. És még presztízs veszteséget is vállal ezért Isten, mert hogy úgy mennek tovább, hogy a környező népek tényleg ezt látják. Nem mentek be erre a földre. Még egy kisebb fajta támadás is van itt a történet végén, amit a nép a saját szakállára, az Istennel szembeszegülve mégiscsak megpróbál, de elkergetik őket. És aztán utána megfordul a nép, megy elől a szövetség ládája, a szent sátor alkatrészei, a nép pedig megy vissza a vezetésével a pusztába, és további 40 évig bolyonganak. Még Isten is presztízs veszteséget vállal ezért. Még ezt is vállalja, hogy hát ha akkor azt fogják majd mondani, hogy na, mégse olyan nagy az Istenük, nem tudta behozni őket. De engedi, hogy megtörténjen az, amit ez a nép nagyon akar, akkor ez a generáció nem megy be az ígéret földjére. De a gyermekeitek, akikről azt mondjátok, hogy ők pedig meg fognak halni a kardoktól, ők nem fognak meghalni a kardoktól. Ők fognak bemenni. A ti gyermekeiteket viszont beviszem, és övék lesz az ígéret földje. És folytatódik a pusztai vándorlás, de ez a nép nem szűnik meg az Isten népévé lenni. Isten akkor is közöttük lakik, akkor is, hogyha nem az ígéret földjén élnek, hanem pusztában bolyonganak, akkor is, hogyha sok a homok, meg sok a kő, az Isten ott van velük. És ami ezután történik, továbbra is az Isten gondviseléséről szól. Nem szűnnek meg az Isten népe lenni, még akkor sem, hogyha nyílcsisakos támadást hajtottak végre az Isten ellen. Mert az Isten kegyelmes. Az Isten hallgat a közbenjáróra, és az Isten kész megbocsátani. Mózes a közbenjáró. De tudjuk azt, hogy a közbenjárónak nagyon nem mindegy, hogy kicsoda. Nem mindegy, hogy ki ő. Nem akárkinek kell lennie. És ahogy a történeteket olvasjuk, az Ószövetségben azt látjuk, hogy Mózes sem egy tökéletes ember. Mózes is ember. Eleve, hogy a küldetésébe elindul, valamikor fél. Nem akar ő se engedelmeskedni Istennek. Minden kifogást megkeres, hogy miért nem kéne nekem menni és engedelmeskedni az Istennek. Aztán, amikor megy tovább ennek a népnek az élete, meg a pusztai vándorlás, pont a legutolsó alkalom, amikor Mózes 4. könyvéről beszélgettünk, azt láttuk, hogy hisztizik a nép, mert nem akarnak több mannát enni, és Mózes is hisztizik Istennek, mert ő meg megunja már ezt az egészet, és azt mondja, hogy inkább ölj meg engem, ne kelljen már ezt a nyomorúságot csinálnom tovább, annyit szenvedek ezekkel. Mózesnek is elfogy a türelme. Aztán van egy pillanat, amikor meglopja Istennek a dicsőségét. Isten vizet ad a pusztában az ő népének, és Mózes valahogy elfelejti továbbadni a dicsőséget Istennek. Mózes nem tökéletes, de mégis közbenjáró is. Ahogy közbenjár, Isten elfogadja az ő közbenjárását. Nem ő a tökéletes közbenjáró, de előre mutat egy igazán tökéletes közbenjáróra. Mózes, amikor már a halálára készül, azt mondja, prófétát támaszt nektek az Úr, olyat, mint én, őt hallgassátok. Előre mutat arra, hogy az én szerepem itt a népben a közvetítés volt Isten és ember között, működtem közbenjáróként is, de lesz majd valaki, aki nálam tökéletesebben hajtja végre mindezt. Na, őre hallgassatok. Őt ne tévesszétek szem elől. Mondja ezt végrendelkezésképpen a népnek, amelytől búcsúzik. És mi tudjuk, hogy ki az a közbenjáró, akire már Mózes is utal. Név szerint nem tudta, hogy őt hogy fogják hívni, de mi már tudjuk, hogy ő Jézus, az Isten báránya, az igazi közbenjáró, aki nem töredékes közbenjáró, aki nem fortyan fel, aki nem ellenségeskedik az Istennel, akinek nem fogy el a türelme, amikor bajlódik a tanítványok között, vagy amikor a mi bűneinkre néz. Jézus az a közbenjáró, aki nem jön ki a sodrából, aki nem lopja meg soha az Isten dicsőségét, saját szakára nem akciózik, hanem abban gyönyörködik, hogy az Atya akaratát végrehajtsa. Ő az igazi közbenjáró. És ő az, aki odaveti magát az Isten ítélete elé. És hányszor is hányszor mondhatná Isten, hogy most már befejeztem ezekkel a hívőkkel. Most már befejeztem a Tiborral. most már megint elbukott, már megint nem bízik bennem, már megint fél, megint azt gondolja, hogy rosszat akarok neki, megint nem mer lépni, pedig a napnál világosabb, hogy hordozom őt. És nem hiszi el, bizalmatlan, és azt gondolja, hogy rosszat akarok neki. Na most már végeztem vele. És igazából Istennek minden joga meg lenne, hogy ezt mondja. Egyen-egyenként mindegyikünkről. Isten nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy a közben járóért megbocsátok. A közben járóért az én népem. Nézzük meg, hogy milyen szavakkal bátorítja Péter apostol azokat a gyülekezeteket, akik ugyanolyan emberekből állnak, mint mi. Megvan mindenkinek a maga szennyese, megvan mindenkinek a bukdácsolása. Ők sem szuper hívők voltak, ugyanolyan emberi gondokkal, meg bűnökkel küzdöttek, mint mi magunk, akik itt vagyunk. És Isten azt mondja, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, megtartásra való nép. Isten így tekint rátok. Mikor lettünk azok? Nem emlékszem rá, hogy egyik reggel úgy ébredtem volna fel, hogy hú, de nagyon megszentültem itt az éjszaka. Most már tényleg sokkal jobban érzem magam. Valahogy úgy jobban kívánom az Isten akaratát. Semmi ilyesmi változásra nem emlékszem, de nem is emiatt van változás, hanem a közben járóért. Krisztus elhordozta az én bűneimet, és megszerezte nekem az Isten kegyelmét, szeretetét. Van közben járó. És az utolsó dolog, amiről szeretnék röviden beszélni, az az, hogy ez a tulajdonunk. Aki Jézus Krisztusban hisz, az mindenki elmondhatja, hogy ez én tulajdonom. Mint hogyha egy csekken rajta lenne a nevem. De vajon birtokba vesszük-e a tulajdonunkat? Vajon élünk-e a mi tulajdonunk adta lehetőségekkel? Van megváltóm, Krisztusban már az enyém mindaz, amit Isten nekem akar adni, de vajon élek-e vele? Azért hoztam be ezt a táskát, mert szeretném egy kicsit megmutatni, ez ennek az öltözéknek nem szerves része, de hétköznap, akik ismernek, tudják, hogy ilyesmik azért szoktak rajtam lógni időnként. És nagyon hasznos dolog egyébként, semmilyen sportáruházat nem szeretnék ezzel reklámozni, de nagyon praktikus tárgy ez, mert az ember az igazolványait, a pénzét, a kulcsait, a kártyáit, mindent bele tud tenni, és egy helyen kéznél van mindig. Nem praktikus. Ha kéznél van. Többször jártam már így, az egyik alkalom volt talán a legkritikusabb, amikor sok helyre kellett aznap mennem, és hát összepakoltam a cuccaimat, elindultam nagy hévvel, és már nagyon messze jártam otthonról, meg az első helyen szerettem volna intézkedni, és amikor reflexesen nyúlok az oldalamhoz, és nem tudom elővenni az igazolványaimat. Hát pedig nagyon kéne. Nem tudok intézkedni. Otthon maradt. Nem találtam meg. Vagy valamiért nem találom, nincs itt. Otthon hagytam. De már közben éhes is vagyok. De jó lenne bemenni a szomszédos pékségbe. Hát de se pénz nincs nálam, se a bankkártyám, pedig a bankkártyámon rajta van a nevem, ugye rajta van a fizetésem, szeretnék élni vele, nem tudom, nincs itt, de kár, hogy otthon hagytam. És utána szeretnék valahova bemenni, de hát nem tudok, mert a kulcsom nincs, az is a táskámban volt, megette a fene az egész napot. És hát már az egésznek a végén, mikor a táskámban turkálok valamiért, akkor veszem észre, hogy hátizsákom legalján, szépen itt egybe megvan minden, ott van a hasitasim, és hát benne minden, amire egyébként szükségem lett volna, a kulcs, a bankkártya, a pénz, minden megvan. Még nálam is volt, csak éppen nem használtam. Nem voltam a birtokában, tulajdonomban volt, de nem voltam a birtokában megfelelő pillanatban. És hát mennyi baj származik ebből. És azt gondolom, hogy ez talán külső, meg nevetséges dolog, meg sok bénázás van benne, de gondoljunk bele, hogy hány lelki bénázás van a mi életünkben. Miről szól a hívő életünk egyik vagy másik napja? Egyáltalán minden napjaink miről szólnak? Azt olvassuk itt, hogy a Szentírásban minden lapról ez sugárzik, hogy Isten Krisztusban mindent nekem adott. Minden az enyém. A bűnbocsánat, a szabadság, a mennyei polgárjog, Isten nevéről neveznek, a meghittség az atyával, az üdv bizonyosság, hogy nem kell félnem attól, hogy mi lesz holnap, hogy mi lesz, ha meghalok, hogy nem kell attól rettegnem, hogy igen, most az Isten kegyelmében vagyok, de hogyha még egy bűnt elkövetek, az már lehet, hogy túl van a határon, és akkor esetleg már nem férek be pont az Isten országába. Nem, Krisztusban minden az enyém. Egyszer s mindenkorra. Az atyával való kapcsolat az enyém. Nem csak beenged Isten, és ott valahogy megtűrt személy leszek az ő országában, hanem az atya gyermeke vagyok, aki ebben a szeretet kapcsolatban élheti az egész örökkévalóságot. Nem csak néhány szeretetteljes mosoly az atyától, nem csak képes lap, vagy felköszöntés a születésnapomon, nem tudom, megtérésem évfordulóján, talán minden alkalommal az örökkévalóságban, hanem egy szeretetteljes, állandó kapcsolat együtt az atyával. Enyém a gyógyulás, újjáteremti az életemet, begyógyított sebeim, énekeljük sokszor. Minden az enyém, királyi méltóság, hogy uralkodhatom Krisztussal együtt örökké. Mennyit használunk ebből? Vagy csak benne van valahol a táskánk mélyén, tudjuk, hogy igen, Isten megváltott gyermekei vagyunk, de ennek a kincseivel már nem merünk élni. Hát ezt szeretném nagyon hangsúlyosá tenni most, és hiszem, hogy az Isten igéje is erről beszél, birtokba venni a tulajdonunkat. Legyen ez az imádságunk, hogy amit Isten nekünk ad, azzal tudjunk élni. És az formálja át az életünket. És hiszem azt, hogyha mi tudjuk, merjük gyakorolni birtokba venni a tulajdonainkat, és merünk velük élni, akkor ez gyökeresen megváltoztatja az életünket. Hogyha én az atya szeretett gyermeke vagyok, akkor tudom azt, hogy minden egy szeretett kapcsolatban van ágyazva. Ha rázós napok következnek, az is. Hogyha az Istent nem értem pillanatnyilag, akkor is tudom, hogy nem hátat fordított. Most valamiért nehézségeken visz keresztül, de itt van szorosan mellettem. A tenyerében vagyok. Hogyha éppen veszteségeim vannak, akkor is nem biztos, hogy mindig értem. De tudom azt, hogy az ő kezéből jön, és tudja, hogy meddig terhel engem, mert ismer, a gyermeke vagyok. Nem ad többet, mint amit vele együtt el tudok hordozni. És hogyha kísértésben vagyok, ha a sátán ismeri a gyengémet, hogyha pont ott talál be, ahol a legsebezhetőbb vagyok, akkor sincs elveszve minden. Nem törvényszerű, hogy muszáj egy házasságból kilépni, hogy muszáj egy kapcsolatot befejezni, hogy muszáj a tisztátalanságba vagy a sárba fetrengeni, mert az ördög eltalált ott, ahol nagyon érzékeny vagyok. Királyi méltóságom van, az atya gyermeke vagyok, Jézus Krisztusról neveznek, és élhetek Jézus Krisztus nevének minden kiváltságával. És mondhatom az ördögnek, hogy el innen, én Krisztusé vagyok, semmi közöm hozzád. Élhetek azzal a polgárjoggal, amit nekem a mennyben megszerzett, és mondhatom azt, ahogyan Jakab apostolnál olvasok, álljatok el az ördögnek, és elfut tőletek. Krisztushoz tartozom, semmi közöm hozzád. Hát adja Isten, hogy merjük bontogatni a csomagunkat, merjük birtokba venni az ajándékot, és formáját az egész életünket az, hogy azzá leszünk, akikké már lettünk Krisztusban. Amen. Válaszoljunk most az igére, és énekeljük a 40. énekünket az új énekeskönyvből, El Shaddai. Örök élő Adonáj, mert te neképezve
tér, megbékélést üzentél, kenyereddel tápláltál, sarszárnyakon hordoztál, mi nem értettük szavad, elvétettük az utat, de te mégis elértél, és ti ennek neveztél, Esedály, Esedály, örök élő Adonály, eltelnek év ezredek, és te nem változol meg. Esedály, Esedály, örök élő Adonály, életem kezedben már, Esedály.
Urunk, valóban az életünk a kezedben van, és köszönjük neked azt a bizonyosságot, amit szeretnél újra és újra hangsúlyozni, és szeretnéd, hogy emészgessük, és a magunkévá tegyük, hogy a te szerető kezedben van a mi életünk, és jó kezekben van az életünk, te nálad. Urunk, köszönjük, hogy szeretnéd, hogy itt tekintsünk saját magunkra, hogy mi a te néped tagjai vagyunk, a te megváltott gyermekeid, akikért van közbenjárás, akikért egyszer s mindenkorra megtörtént a közbenjárás ott a kereszten, és akik a te teljes jogú gyermekeid, akik nem mostoha gyermekek, akik nem megtűrt szolgák, hanem vérszerinti családtagok. Legyen tiéd a dicsőség ezért, Urunk, és köszönjük a kiváltságot, hogy ami nehéz fejűségünk, ami bukdácsolásunk, ami gyávaságunk és sok kudarcunk után is, meg ezek ellenére is még mindig a tiéd vagyunk, és nem csak most, meg nem csak a következő elbukásig, hanem örökre. Legyen tiéd ezért a dicsőség. És Urunk, ez a mostani imádságunk, hogy ez ne csak fejben legyen a miénk, hanem bontsad ki a mi számunkra úgy, hogy a szívünk is tudjon mit kezdeni ennek az üzenetével, hogy a te szent lelked jelenlétét hadd tapasztaljuk meg, és a te lelked ereje hadd munkálkodjon bennünk hatalmasan, a fiúság lelke, a hozzád tartozásnak a lelke. Úr Jézus, te azt mondtad, hogy a te lelked által bennünk fogsz lakni. Kérünk, hogy ennek az erőit hadd tapasztaljuk meg. És ugye, Urunk, előtt hozzuk a sok kudarcunkat, meg bukásunkat. Köszönjük, hogy ezekre van bocsánat te nálad, és hogy most ünnepélyesen a továbblépésre sarkasz bennünket. Te nem visszafele akarod fordítani a tekintetünket, hogy mit rontottunk el idáig, vagy miket szoktunk mindig elrontani, vagy hol futamodunk meg mindig, hanem te azt mondod, hogy ez a múlt, ezen ott van a közben járónak a vére, és hogy te új kezdetet teremtesz, és tovább lépésre viszel bennünket. Úrunk, szeretnénk most tovább indulni. És megvalljuk neked, hogy a mi erőnk kevés, hogy az akadály sok, meg a hívő életnek megvannak a nehézségei, meg a küzdelmei. Nehéz birtokba venni azt, amit te nekünk adtál, de mi a te lelkedet akarjuk elsősorban birtokolni, és hiszük, hogy veled együtt minden a miénk. Kérünk téged, hogy mutasd meg, hogy hol kell most küzdenünk majd, hogy milyen következő lépéseket készítesz, kinek kell megbocsátani, kifelé indítasz, mit kell elengedni, milyen függőséget kell megszakítani. Urunk, annyiféle utad van velünk, de hisszük, hogy személyesen tudod, hogy mi a mi következő lépésünk. Szeretnénk kifejezni, hogy bízunk benned, és veled akarunk élni, és tőled várunk mindent. Hiszük, hogy a te szándékod jó és gyógyító a mi számunkra. Imádkozunk azokért, akik szenvedéseket élnek át, akár betegségek miatt, vagy elgyengülés miatt. Imádkozunk a betegágyon levőkért, imádkozunk azokért, akik régóta nem tudnak a közösségünkbe jönni, mert vagy veszélyeztetettek, vagy már annyira gyengék, hogy az állapotuk nem engedi. Imádkozunk értük, hogy otthon is megtapasztalhassák a te erődet, a te lelkednek a jelenlétét, hogy te nem vagy templomhoz kötve, hogy te meg tudod keresni őket az otthonukba, és te örökre velük maradsz, akkor is, hogyha még rosszabbra fordul esetleg az állapotuk. Imádkozunk azokért, akik gyászolnak, akik elvesztettek valakit. Imádkozunk azért a reménységért az ő számukra, hogy a halállal nincs mindennek vége, hanem igazából ott kezdődik a még áldottabb szakasza az életnek te veled. Imádkozunk azokért, akik esetleg most félelmek között élik a mindennapjaikat, nem tudják, hogy egy vírusfertőzés vagy milyen nehéz helyzet következik rájuk, és hogy fogja ez őket érinteni. Imádkozunk azért, hogy egyrészt vedd körbe őket, tehát a védelmeddel, másrészt pedig add az ő lelkükbe ennek az erejét, hogy veled a kőfalon is lehet átugrani. És hogyha nehézségeket adsz, betegséget adsz, halált engedsz, akkor is kézben tartod őket. Vedd el a haláltól való félelmet, hogy ne szolgaságban éljük az életünket. És imádkozunk mindenkiért, aki teszi a dolgát ebben a világban, aki szeretné jobb helyét tenni ezt a világot. Imádkozunk azokért, akik azért küzdenek, hogy a mostani járvány véget érhessen. Adj nekik bölcsességet, leleményességet és vezetést. És imádkozunk mindenkiért, aki döntéshelyzetben van, aki felelősséget hordoz, hogy te add a szükséges bölcsességet és alázatot is mindehez. Szeretnénk mindannyian a kezedbe tenni és ajánlani a saját életünket, a családunkat, a gyülekezetünket. Legyen tiéd a dicsőség mindenért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünk záró énekét énekeljük most fennállva, és ez a 230-as dicséretünk lesz, áll a Krisztus szent keresztje. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Isten velünk, viszontlátásra.